Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja a 16, 19, 25, 31 és 41 méteres rövid hullámon.
Archívum. Podcast sorozatunkban a Szabad Európa rádió archívumából válogatunk. A müncheni szerkesztőség időtálló korábbi műsorait hallgathatják meg. Az adás felvételének hangminősége változó, ezen lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk javítani.
Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
Kellemes rádiózást a Szabad Európával! Most meghallgathatják a Szabad Európa rádió 1991-ben sugárzott külön műsorát. Szent István napja, augusztus 20-a.
Szent István napja egyike azoknak az ünnepeknek, amelyek a legmélyebben gyökereznek a magyar társadalomban. Hun alapító királyunk alakját, emlékét évszázadokon át a tisztelet, a szeretet vette körül. Ennek számos jele, bizonyítéka van népi hagyományainkban, a képzőművészetben, zenében egyaránt. A Szabad Európa Rádió most következő 50 perces különműsorában ezt a Szent István képet, ennek alakulását próbáljuk nyomon követni. Először Kerni Terézia művészettörténész írását olvassuk fel arról, hogyan ábrázolták a különböző korokban első királyunk alakját a festők, szobrászok. Ezután Tomisa Ilona néprajzkutató beszél a hagyományokban élő Szent István kép alakulásáról. Végül pedig Paksa Katalin előadását hallják augusztus 20-i népzenei hagyományok címmel. Először azonban hallgassuk meg a talán legismertebb és legnépszerűbb Isten hazánkért című Szent István éneket a harmad síkféle Szent vagy Uram egyházi énektárból. A felvétel 1938-ból származik. Előadja a főiskolai egyházi kamarakórus. Folytatjuk a Szabad Európa Rádió augusztus 20-i külön műsorát. Szent István képzőművészeti ábrázolásai a 11-től a 18. századig címmel felolvassuk Kerni Terézia művészettörténész írását.
Szent István máig ismert legelső és leghitelesebbnek vélhető képmása a koronázási paláston látható. E palást 1031-ben készült, eredetileg liturgikus célra Vecsernye palástnak. A finom sejem damaszt aranyszálas hímzéseit valószínűleg görög apácák varták Veszprém völgyi kolostorukban, amit azután István király és Gizella királyné a székesfehérvári prépostságnak adományozott. Rajta a király, felesége és fiatársaságában a korra jellemző hagyományos uralkodói ornátusban áll. Fején nyitott bizánci típusú korona látható, jobb kezében lándzsát, baljában hatalmas méretű országalmát tart.
Szenté avatása után valószínűleg megszaporodtak a róla készült ábrázolások, közülük azonban csak elenyésző számban maradtak fenn alkotások. A 18. századi másolatban ismeretes a harmadik Béla király idején újjáépített esztergomi bazilika főbejáratának a timpanonja, az úgynevezett Porta Speciosa, ahol eredetileg Szent István is szerepelt.
A harmadik András házi oltára, vagy Berni diptihonként ismert 1253-1290 között készített ötvös munka pergamen képecskéjén először látható az Árpád házi szentek együttese. Valamennyi figura, egyforma, csupán a mellettük olvasható felirat jelzi ki létüket. A hagyomány az ő képmásának tartja még ebből az időből a Bambergi dóm lovasszobrát és a kalocsai templomportál vörös mészkő királyfejét is. Azonosításuk kérdése fölfölmerül időnként a művészettörténeti szakirodalomban is.
Az Árpádház kihalása után trónra került Anzsú uralkodók tovább terjesztették Szent István tiszteletét. Ennek első megnyilvánulásai azonban már Itáliában, Nápolyban is kimutathatók. Anzsú Mária királyné megrendelésére készült 1308 és 1320 között Pietro Cavallini műhelyében a Santa Maria di Donna Regina freskó sorozata, ahol ugyancsak a magyar szent királyok és Szent Erzsébet frontális nézetű mellképei láthatók.
Talán 1343-ban illuminálta Pseudo Niccolo vagy műhelye azt a dekretáliszt, amelynek címlapján a szokásos dedikációs képek helyett Szent István életének négy jelenete kapott helyet. E miniatúra érdekessége továbbá, hogy szerepel rajta Szent István, Szent Imre és Szent László álló alakos képe is olyan vonásukkal és jelvényekkel, amelyek ettől kezdve állandóan jelen lesznek ikonográfiájukban. Szent István, Szent Imre és Szent László a Sancti Hungariae Regisként való föltűnése az Anjou-kor művészetpolitikai terméke. Kialakulását, terjedését különböző körülmények, okok magyarázzák. Gondolati előzménye kétségtelenül az antik tradíció nyugvó hármas szimbólumrendszer, amely igen széles skálán mozgott. Például három fő embereszmény, a három temperamentum, a három sarkalatos erény, a három életkor, szent háromság, stb. Végső soron azonban a három királyok ünnepe szolgálhat közvetlen párhuzamként. Szent István és Szent Imre ebben az együttesben a vita contemplativa, azaz a szemlélődő élet, míg Szent László a vita activa, a cselekvő élet képviselője volt. Ez a fölállás a mindenkori divat jelenségeket leszámítva tovább nem módosult. E hármas legreprezentatívabb emléke a kolozsvári testvérek bronz szoborcsoportja lehetett Váradon, a Székesegyház előtt. A nyomában megsokasodott együttesnek legtöbb korai dokumentuma falképekről ismeretes. Mezőtelegd, almakerék, erdőfüle, rimabánya, gömörrákos, gecelfalva, stb.
A magyar Anjou legendárium 1337 körül festett legendái között a legismertebb történetek mellett a magyar szentek életrajzai is helyet kaptak rövid, egysoros kísérőszövegekkel ellátva. Szent István legendája sajnos megsemmisült. Levárdi Ferenc szerint azonban, aki a hasonmás kiadást rendezte sajtó alá 1973-ban, talán egy 16 jelenetes életrajz és képsor foglalkozhatott vele.
A képes krónika magyar történelmet bemutató miniatúráin 1360-ban már jó néhány eseménynél szerepelt a legkülönbözőbb ikonográfiai megoldásokkal, győzedelmes hadvezérként, templom alapítóként, kegyes, drónon ülő uralkodóként, családapaként.
A 15. században leggyakrabban szárnyas oltárokon találkozunk Szent István alakjával. Közülük is kiemelkedik kvalitását, tematikáját tekintve a szepességi Mateusz plébánia templomának főoltárképe. Középképén Szent István és Imre lovagi öltözetben megjelenő álló alakja látható, az oltárszárnyak belső oldalain pedig a legendáik alapján ábrázolt két-két jelenet foglal helyet. Különleges az az oltárszárny is, amelyik 1447-ben készült, eredetileg a Klagenfurti Cisztercita Kolostor templomba, s ma a bécsi Szent István domban látható. Megrendelője alig, hanem a magyar királyi címet élete végéig megtartó harmadik Frigyes császár lehetett. A szárnyas oltárok mellett ritkábban más műfajokban is ábrázolták Szent Istvánt a 15. században. Legtöbbször persze nem önállóan, hanem Imre és László oldalán. Így egy Münchenben őrzött, lavírozott tolrajzon a 15. század 10-es éveiből. Egy ugyancsak ott található imádságos könyvben 1420 tájékáról. A Salzburgi Universitäts Bibliothekban föllelhető Pálóczi György esztergomi érsek breviáriumában. Faliképen szerepel például Nagyszebenben, Rozsnyói János faliképén 1445-ben, német-római birodalmi viseletben. De említést érdemel még a Bécsi Egyetem magyar nemzetének anyakönyve is, amelyik az 1453-as esztendővel kezdődik, és amelyiknek második lapján Szent István és Imre herceg látható.
Az ország három részre szakadásának és a reformáció térhódításának idején alkották meg a hazai jezsuiták Szent István ország felajánlásának azt az ábrázolási programját, amelyen az Árpád-ház többi tagját is felvonultatták. Így akartak mintát adni a végzetes politikai helyzeten való felülemelkedéshez, Mária pártfogásában bízva, Szent István felajánlását megújítva és nemzeti szentjeink példájára buzdítva.
Az ország felajánlása 18. század végéig oltárképek kedvelt témája volt. Elterjedése Jot S. Schott 1692-ben megjelent rézmetszetének volt köszönhető, s annyira népszerűvé vált, hogy szinte minden műfajban megjelent, s utóélete még a 19. században is megfigyelhető harangok, szobrok, sőt üvegpoharak egész során. A 18. század utolsó negyedében e téma helyébe Szent István művelődés történetileg jelentős egyházi alapításainak megörökítése lépett. Alapításai kihangsúlyozásának egyházpolitikai háttere volt. Mária Terézia püspökség alapításainak messzenyúló előzményeit kívánták bemutatni.
A barokk évszázadok után Szent István tisztelete némileg lehanyatlott a képzőművészetben, és majd csak a historizmus történeti festészete állította előtérbe ismét figuráját. Például Hesz János Mihály Szent István keresztelése, az esztergomi főszékes egyház korai főoltárképének kompozíciója, Kuppelwieser Leopold Szent István korona felajánlása, Kalocsai székesegyház régi oltárképe, Benczúr Gyula Vajk megkeresztelése, Magyar Nemzeti Galéria.
Utoljára talán az 1938-as Szent István év eredményezett még jelentősebb alkotásokat. Ekkor kapott állami megrendelést nagyméretű falikárpitra Ferenczi Noémi, az európai hírű gobelin művész is, aki textilién az országépítő Szent István alakját állította elénk. Természetesen újabb munkák is születtek, és a modern egyházművészet is gyakorta állítja középpontba Szent István személyét. Ezeknek az alkotásoknak az elemzése azonban már egy újabb előadást kíván.
Kerni Terézia művészettörténész tanulmányát olvastuk fel, Szent István képzőművészeti ábrázolása a 11. századtól a 18-ig címmel. A következő augusztus 20-ára emlékeztető egyházi ének címe Égből szállott szent kenyér, a harmad síkféle egyházi énektárból. A felvétel 1938-ban készült. Előadja a Laskó Emil énekegyüttes. A következő előadás választ ad arra a kérdésre is, hogy a néphagyományban milyen kapcsolat alakult ki augusztus 20-a, Szent István alakja és az elhangzott egyházi énekben szereplő kenyér között. Tomisa Ilona néprajzkutató Szent István a Magyar Néphagyományban című előadását egy vers idézettel kezdjük.
Magyar István király, országunk istápja, felköti a kardját, vevé trombitáját. Kiment ajtójába, udvarába lépett, hangozá keletre, s napszentületére. Hogy gyűjjenek össze az ő gyermekei, hadbéli fiai. Összes gyülének fegyver alá tette, s háborúba indult dusmány elejébe.
A moldvai csángok körében följegyzett Szent Istvánról szóló balladaszerű éneket minden bizonnyal még a középkori igric gyakorlat ihlette. István király régi magyar nyelvben Szent király, a keresztény élet magyarság első uralkodója, a szakrális hagyomány szerint az ország és nemzet mennyei pátrónusa. István ott áll két világ határán, a pogány Isten királyság és az Ószövetségtől ihletett Isten kegyelméből való uralkodói méltóság az ő mítikussá vált alakjában ötvöződik össze. Pogány nemzetségének totemisztikus eredet hagyománya, választottsága az Árpádház szentségi tekintélyében él tovább. Anonymus mondja, hogy Álmos szent volt, mert tőle származtak a szent magyar királyok. István születését is csodás jelek kísérik, mint Álmosét. Az érdi kódex így ír erről.
Mikoron immáron az ő szülei keresztjénné lettenek volna és hívségben élnének, az Jámbor asszonyállat Sarolta, fejedelem felesége, szíléséhez közelgetne, neki jelenék protomártír Szent István is mondá neki, bízzál asszonyállat Úristenben, és légy bizonyos benne, mert íme fiat szülsz, kinek ez országbeli nép között királyi korona adatik. Az én nevemet adjátok őre át. Az asszonyállat nagy csodálattal mondá, ki vagy uram, és ki neved? Én vagyok úgymond protomártír István, ki Krisztus Jézusért először szenvedtem, és elenyészék.
Az eseményt a középkori legenda ismeretében a múlt századi csodák könyve folklorizált mondája így adja elő.
A népe sorsán aggódó Gézának álmában megjelent az Isten angyala, aki tudatta vele, hogy művét nem tudja befejezni, mert embervér áztatta a kezét. Majd fia születik, akinek a földi korona után a mennyei korona is osztályrészűvé jut. Feleségének, Saroltnak is álombeli látása volt. Egy tündöklő égi fényben megjelent férfi szólt hozzá. Bízzál Istenben, és légy bizonyos benne, hogy fiat szülsz, ki először visel ebben az országban koronát, és majd a népen királyként uralkodik. A keresztségben az én nevemet ad neki. Sarolta kérdezte, ki ő, mire felelé. Én vagyok István, a hívők közül legelső, ki Jézusért a mártír koronát kiérdemeltem. Esztergomban Sarolta csak ugyan fiút szült, kit az Úr kiválasztott magának, mielőtt anyja méhében fogantatott volna.
A 18. században minden vasárnap körmenet indult az esztergomi székesegyházból István vértanú templomához, ahol, mint írják, dicsőült István király, a maga nevét és születésének hírét Szent István vértanúnak ajkán keresztül édesanyja megtudta. Egri középkori liturgikus szokás szerint is a székesegyházból minden vasárnap körmenet indult a Szent István templomba a Szent király erekjéjének köszöntésére, és fölhangzott a himnusz. Ave Beate Rex Stefane. Üdvözlégy boldog István király, nemzeted dicső reménysége. Érthető, hogy az egész középkor folyamán sírjához állandóan zarándokoltak, nem csak magyarok, hanem idegenek is. Ilyenkor a többi erekjéket is fölmutatták a búcsúsok előtt. Harfik püspök tollából értesülhetünk arról, hogy székesfehérvári sírjánál sok csodás gyógyulás történt. Voltak, akik már útközben meggyógyultak. Az ilyenek ott nyomban nagy kőrakásokat halmoztak föl. Ez bizonyára a rontó személyként elképzelt betegségeknek jelképes elföldelése volt. Ősrégi hit, hogy a királyok az isteni kegyelem kiválasztottjai. Személyükben kezdetben a papi, orvosi, királyi funkció teljesen egy, csak később válik külön hivatássá. A király a benne lévő isteni szikránál fogva elűzheti a gonosz démonokat, betegeket gyógyíthat. Ez a mágikus attitűd főképpen a kéz, az ujjak áldó, elhárító mozdulataiban jut kifejezésre. A hagyomány szerint Szent István szembetegségeket és egyéb bajokat is érintéssel gyógyított. A szepességi Mateóci templom oltárképén például kézrátétellel gyógyít meg egy előtte tértelő alakot. A Szent Jobb kultusza nyilván ősrégi hiedelemben gyökerezik. A Szent Jobb a koronázási jelvények mellett az egyik legtiszteltebb erekje volt. A Hartwig legenda mondja el,
amikor a királyt László idejében 1083-ban szenté avatták és koporsóját fölnyitották, csontjai drága, illatos árban úsztak. Jobb kezét pedig a rajta lévő gyűrővel együtt egy fehér ruhába öltözött ifjú adta át Merkúriusz szerzetesnek, a templomi kincsek őrzőjének.
László király a Szent Jobb tiszteletére Várattól északra a Berettyó partján monostort alapított, az erekét pedig kézalakú tartóba foglaltatta. A monostort Szűz Máriáról nevezte el, akinek oltalmába István király az országot ajánlotta. Ahogy a Hartwig legenda mondja, István király jobbját méltán kímélte meg a rothadás, hiszen segedelmet nyújtott a szűkölködőknek, megoldotta a rabok bilincsét, zarándokokat ruházott föl. Az augusztus 20-i Szent Jobb körmenetek századunkban is igen nagy jelentőségűek voltak. Nemzetivé vált hagyományunk nyomán, a boldogasszony után Szent István az ország első pátrónusa. Mi sem bizonyítja ezt fényesebben, mint az a számos, nevéből képzett helynév, amellyel szerte az országban találkozunk. Helyneveinkben is az a bizalom tükröződik vissza, amellyel egy település lakói helységüket a király oltalmába ajánlották. Csak néhányat említsünk meg közülük. Király Szent István, Szent István kút, Szent Király, Csík Szent Király, Szent Király szabadja. Számos helynevünket a Monda hozza kapcsolatba személyével. Így például Székesfehérvár környékén Szent Király széke, Királykút vagy az Egri Király széke a hagyomány szerint a királynak kedvelt pihenőhelye volt. Szent István a pátrónusa több egyházmegyének, így a Kalocsainak, a Szatmárinak, a Vácinak, a Zágrábinak. Templom dedikációinak se szeri, se száma Körmöcbányától a Moldvai pusztináig. Ismeretes, hogy Rómában, a Vatikándombon István zarándokházat alapított a búcsusok számára. A mellette lévő régi István vértanúról elnevezett templomnak később ő lett a pátrónusa. A 18. században lebontották, és a San Pietro új sekrestyéjét építették a helyére. Kultuszát Németföldön is megtaláljuk. A bajor Sejern Bencés apátság Szacellum Régium néven emlegetett kápolnájának máig ő a pátrónusa. A hagyomány szerint István király itt tartotta az esküvőjét Gizellával. Erekjéiből jutott Aachenbe is. Az aacheni magyar kápolnában századokon át sok magyar zarándó gyújtotta meg gyertyáját a Szent Király tiszteletére. De nem csak helyneveinkben bukkan föl tisztelete, hanem a céhek is szívesen választották őt pátrónusuknak. Mivel oltárképeink, templomi szobraink egykorú ünneplő viseletben csizmásan ábrázolták, a szegedi és aradi magyar szabók, továbbá a szegedi csizmadiák C-patrónusként tisztelték. Jellemző, hogy a szegedi szabású csizmaszár díszes szív alakú felső kivágásának Szent István kivágás volt a neve. István király volt a védőszentje a bányászoknak, a pénzverőknek is. Ünnepén Beszterce bányán, Körmöc bányán nagy bányabúcsú volt körmenettel, lovasjátékkal, karttánccal, lövészversennyel, stb. E hagyományok a barokk időkben kezdődtek, és egészen az első világháborúig virágzottak. A Szent Király emlékezetét a néphagyomány is őrzi. Az országnak számos helyén, így például Somogyban vagy Sopronban, a lányok, asszonyok egészen napjainkig feketében jelentek meg a nagymisén, hogy külsőleg is kifejezzék az ünnepi ének szavait, gyászos öltözetben, te előtted sírván. Jelentős volt István király szegedi hagyományvilága. Valamikor a gabonaszállító bőgős hajókat az ő nevére keresztelték. Az ünnepen régebben szokásos volt a házak, malmok, hajók zöld ággal való földíszítése. A szegedi búcsusok millenniumra emelt radnai fogadalmi kápolnájukat Szent Istvánnak szentelték. Szegediekből települt a múlt század elején a bánáti Magyar Szent Márton. A falu lakói István király nevére községi közkönyvtárat alapítottak, ünnepén pedig lóversenyt, mezőgazdasági kiállítást és mulatságokat rendeztek. Aki a legszebb lovakat nevelte, s akinek a legszebb volt a zöldséges kertje, az az ifjú a Szent István ünnepének királya, a leány pedig királynéja nevet kapta. István az egyik legjellegzetesebb keresztnév. Nevének népszerűségét származékai is tanúsítják. Istók, Istéfán, Stéfán, középkori, ma már csak helynevekben élő Cséfán, Cséfa, Csépa. Az ünnep jelentőségét a falusi ember számára az is növelte, hogy általában ekkora már nem csak az aratás, de sok helyen a cséplés is befejeződött. Mint azt egy 1885-ben megjelent névi ponyvairaton olvashatjuk, egykorú népének is megörökíti az aratás emlékét.
Az ítélet utolsó napjára eljön Jézus maga az aratásra. Levágatja mind a gabonáját, elválasztja a konkolyt és a búzát. Mink vagyunk a búzának szemei, a megtért bűnösök lelkei. Isten csűrje magas mennyországba, a gabonát csűrbe takarítja.
A búza a szántóvető ember számára az életet jelentette. Nem véletlenül nevezték sok helyütt életnek. S nem puszta szólás volt az áldott mindennapi kenyér sem. Valamikor egyes vidékeken, így például az Alföldön kenyérből hihetetlen mennyiséget fogyasztottak. Századunk közepéig általában maguk készítették búza vagy rozslisztből, illetve némely vidéken a kettőnek a keverékéből. De sütöttek árpából, kukoricából is. A kenyérkészítés az asszonynép feladata volt. A kenyérlisztet vagy a malomban, az őrléssel párhuzamosan, vagy házi szitálással nyerték. A kenyér nyersanyagai közül sosem hiányzott az ecélra házilag készített erjesztőanyag, amelyhez a századfordulótól kezdve sajtolt élesztő is társul. Búza roskenyérnél először kovászolják, melynek során a liszt egy részéből az erjesztő anyaggal kovász készítettek. Ezt érlelik, majd a többi liszttel és folyadékkal tésztává dagasztják. A dagasztást a tészta érlelése, majd kiszakítása követi. Voltak vidékek, így például Délnyugat-Dunántúlon, ahol a tésztába köménymagot is dagasztottak, ami igen elterjedt volt a szomszédos osztrák területen, de Közép-Európában más helyütt is. A kiszakított tésztát gömbölyűre formálták, majd kelesztették. Erdélyben a kelesztést el is hagyták. A sütést házi kemencében végezték. Sütőedénybe általában csak a szétfolyó, töredező árpa és kukorica kenyeret tették. A kisült kenyerek súlya átlagosan 5-6 kg is lehetett. A Tiszántúlon nagyobb, Erdélyben kisebb volt. A búza kenyereket a magasság növelése érdekében bevetés előtt félkörben késsel megvágják. A kenyértésztából általában egy kisebb kenyeret, cipót is szakítanak, s különféle kenyérlepényeket sütnek. A kemencéből kiszedett kenyereket hűtik, majd kenyértartón vagy egyéb tárolóhelyen raktározzák. A kenyérkészítés sajátos eszközei közül a sütőteknő, kovászfa, kovászkeverőlapát, sütőabrosz sütőlapát sehol sem hiányozhatott. A kenyér erjesztett voltánál fogva történetileg új ételtípus. A lepény kenyértől a kalácsig hosszú volt az út. A múlt század közepén bukkantak prehisztorikus lepényleletekre Svájcban. Falfestményekből, kis plasztikákból, irodalmi emlékekből ismerjük az egyiptomi kenyérleleteket. Ugyanígy jól ismert a klasszikus ókor európai anyaga. A korai középkorban Európa szerte csak a legfelső társadalmi réteg evett kevés kenyeret. Majd a középkor végén lép a kása ételek helyébe. Nálunk a 14. századtól vannak utalások a házi kenyér készítésére. A 18. században az alföldi búzakenyér fogalom Európában. Kiváló minőségét, szokatlanul nagy méretét, különleges erjesztőanyagát angol, francia, német utazók, enciklopédisták is megcsodálták. A kenyérhez fűződő hiedelmek szinte napjainkig elevenen éltek.
Nem volt szabad pénteki napon sütni, mert azt tartották, hogy akkor véres lesz a kenyér, kővé válik a kemencében. Ugyanígy Luca napján, borbálakor is tiltották. Kovászt nem volt szabad kölcsönadni. A gazdasszony kovászolás, bevetés, dagasztás előtt és után keresztet vetett a kés élével, vagy a sütőlapáttal a tésztára, s a kemence szájára.
A kenyeret szinte napjainkig különös becsben tartották. Isten áldása néven emlegették, nem volt szabad rálépni, ha leesett, meg kellett csókolni, megszegés előtt pedig általában keresztet rajzoltak rá. Talán nem véletlen, hogy az új kenyér ünnepe sok helyen összefonódott István király napjával. Hiszen a mindennapi kenyér, mint alapvető táplálék, nélkülözhetetlen az élet fönnmaradásához. A magyarság számára pedig a megmaradást, az életet első szent királyunk biztosította.
Tomisa Ilona néprajzkutató előadását hallották Szent István a magyar néphagyományban címmel. A 34. Nemzetközi Eukarisztikus Világkongresszus indulójával folytatjuk a Szabad Európa Rádió Szent István napi külön műsorát. A Főiskolai Egyházi Kamarakórust a Liszt Ferenc zenekar kíséri. Szent István napjának természetesen nem csak az egyházi, hanem a népzenében is megtaláljuk nyomait. Erről beszél Paksa Katalin, népzenekutató.
Hagyományos énekezenés népszokás nem kapcsolódik augusztus 20-ához. Bizonyos hiedelmek, mezőgazdasági szokások, dalok azonban elárulják, hogy ez az állami ünnep népi gyökerekből is táplálkozik, eszmevilága a népi közösségben is él. Augusztus közepéig mindenütt befejezik az aratást. Az aratógépek megjelenéséig, az 50-es, 60-as évekig ez volt a legnehezebb falusi munka. A legnehezebb és egyben a legeredményesebb, hiszen a megtermelt gabonától függött a család és a tágabb közösség következő évi mindennapi kenyere megélhetése. A kenyér azonban nem csak hétköznapi táplálék, hanem egyúttal a bőség, termékenység szimbóluma, áldozati étel, az ünnepek feldíszített, különlegesen elkészített kelléke, a hívő ember számára pedig az oltáron Krisztus teste. Egészen természetes tehát, hogy a gabona betakarítását az egész magyar nyelvterületen megünnepelték. Az egyénileg aratók is általában segítséget hívtak ilyenkor, és a munka befejeztével ez is ivással egybekötött táncos mulatságot rendeztek. Ezt néhol kepebálnak, kalákatáncnak nevezték. Ahol nagyobb közösség dolgozott együtt, részes aratók, cselédek, főként az uradalmakban, ott látványos, nagyobb ünnepségre került sor. Az aratók ünnepi ruhában, búzából és mezei virágból font aratókoszorúval énekelve vonultak fel a gazda a földbirtokos házához. A gazda megköszönte munkájukat, fáradozásukat, és megvendékelte őket. A vendégség rendszerint tánccal fejeződött be. Az aratónnep első emlékei a középkorig nyúlnak vissza. A hozzátartozó zenei anyag is őriz régies vonásokat. Már Kodály Zoltán megállapította, hogy a zoborvidéki aratás végzőének egy nagy heti alleluja dallam rokona. Hogy közvetlenül a latin szövegű liturgikus énekből jutott-e a magyar népdal kincsbe, vagy magyar graduálók közvetítésével, vagy szomszédnépek közvetítésével, még további részletes kutatás dolga lesz kideríteni. Először a népdal elejét.
Elvégeztük, elvégeztük az aratát, az aratát.
Majd az alleluja dallamot halljuk.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Hallgassuk meg most teljes egészében Brat Margit zoborvidéki asszony énekét, gyűjtötte Bodza Klára 1987-ben Geszle községben.
Elvégeztük, elvégeztük az aratát, az aratát.
István királyt a magyar nép égi pátronusaként tiszteli. Évszázadokat átfogó kultuszáról középkori freskók, gótikus táblaképek, barokk oltárok, romantikus historizáló festmények tanúskodnak. Szinte valamennyi falusi templomban megtalálható valamilyen ábrázolása. Alakja természetesen egyházi népénekeinkbe is megjelenik. Nem a szorosan vett népzenéhez, inkább a közköltészethez tartozó alkotások ezek, melyek félreérthetetlenül magukon viselik a műzenei, műköltői fogalmazás jegyeit, ugyanakkor a közösségi használat a szájhagyományos terjedés során kisebb-nagyobb mértékben módosulnak, változnak, csiszolódnak, helyi jelleget öltve belesimulnak a különböző tájegységek hagyományvilágába. Kodály Zoltán a búzamezőben háromféle virágkezdetű dallamot, mely a virágok vetélkedése címmel ismert, a 10-es években vette fonográfra a Székelyföldön. Ugyanerre a dallamra Szent Istvánról szóló szöveget énekel egy heves megyei asszony Szabados Jánosné Markasz községben. Gyűjtötte Németh István 1992-ben.
Örülj, magyar nemzet, adj hálát Istennek, zengjed dicsőségét Szent István nevének, aki felvitetett magas mennyországba, hogy a te lelkednek lenne szószólója. Ó, Szent István király, kérünk tekints rá, mennyből szent áldásod ad rejánk, szent atyám. Add meg községünknek minden lakosai, boldog-boldogtalan árva özvegyei. Add meg István király szép magyar hazánkat, adj meg mindnyájunkat, kegyes asszonyunkat. Dicsőség, imádás a Szent Háromságnak, tisztelet adassék szép Szűz Máriának.
Az egész magyar nyelvterületen, falun és városon egyaránt ismerik az Ach, hol vagy magyarok tündöklő csillaga kezdetű egyházi népéneket. Első följegyzése Kovács István kéziratos énekeskönyvéből 1763-ból való. Ez szerepel a ma használatos kottás katolikus énekeskönyvekben is. Szövege a következő.
Ach, hol vagy magyarok tündöklő csillaga? Ki voltál valaha országunk istápja? Hol vagy István király? Téged magyar kíván, gyászos öltözetben te előtted sírván. Rólad emlékezvén csordulnak könnyei, búval harmatoznak szomorú mezei. Lankadnak szüntelen vitézlő karjai, nem szűnnek iszonyú sírástól szemei. Virágos kert vala híres Pannónia, mely kertet öntözé híven Szűz Mária. Katolikus hitnek bő volt szép virága, be meg sötétedett örvendetes napja. Előtted könyörgünk, bús magyar fiaid, hozzád fohászkodunk árva maradékid. Tekints István király szomorú hazádra, fordíts szemeidet régi országodra. Reménységünk vagyon benned, s Máriában, mint magyar hazánknak hű királynéjában. Még éltedben minket néki ajánlottál, és szent koronáddal együtt föláldoztál.
Ezt a szöveget, illetőleg ennek folklorizálódott változatait énekli a nép is a leggyakrabban. A szövegnél azonban jóval régebbi a dallam. Egy középkori adventi szekvencia, Mitét át Virginem, küldetik a Szűzhöz, tekinthető ős alakjának, mely évszázadok során jelentősen átalakult és többféle változatban rögződött. Míg a templomokban a 18. században feljegyzett dallamot használják, a nép között élő dallamok inkább a középkori alakhoz állnak közelebb. Hallgassuk meg, hogyan éneklik Tornyosné medi községben, Avaújtorna megyében. Gyűjtötte Szendrei Janka 1967-ben.
Yeah.
itt említem meg Bálint Sándor nyomán, hogy a gyászos öltözetben te előtted sírván szövegre utal az a szokás, hogy néhány faluban a leányok, asszonyok még a közelmúltban is Szent Istvánkor feketében jelentek meg a nagymisén. A Kárpátokon kívüli távoli Moldva sohasem tartozott Magyarországhoz, magyar lakosai között azonban ma is erős Szent István király kultusza. Templomaikban gyakori a Szent István ábrázolás, három falu, Pusztina, Gajcsána és Kickó falva templomát pedig egyenesen az ő tiszteletére szentelték. Az elhangzott dalt itt is ismerik, bár a templomban nem énekelhetik, hiszen ott tilos anyanyelvüket használni. Most Kallós Zoltán 1965-ben készített felvételét hallgatjuk meg két klézsei asszony, Szabó Mártonné és Lőrinc Györgyné énekéről. Sajátos hangszín, határozott eleven ritmika és díszítő hangok alkalmazása jellemző előadásukra, a dallamsorokat pedig gyakran kis támasztó hangokkal indítják, ami a moldvai népzenében általános szokás. A szöveg is némileg átalakult, a következőképpen. Hol vattok, magyarok, tündöklő csillagok, valaha les vattok, nemzetünk istápja. Hol vagy, István király, téged magyar kéván, gyászos öltözetben te előtted sírván. Rólad emlékezünk, csordulnak könyveink, búval harmatoznak szomorú mezeink. Virágos kert vala régen pannyonjában, kit a Szűz Mária híven öntöz vala. Jó kertnek kertésze István király vala, árva magyaroknak választott ez napja. Dicsértessél Isten te szent országodban, hogy új királyt adtál nékünk Szent Istvánban. Reménységünk benned van és Máriában, mi magyar nemzetünk nagy pátronájában.
Hol vattak magyarok, tündöklő csillagok, e valahol lesz vattak, nemzetünk is tapja. Hol vagy is van király, téged magyar kíván, egy asszas ültözetben, tájjal itt a sír van. Rólad emlékezünk, csordulnak könyveink, e búval harmatoznak szomorú mázaink. Virágos kert vala, régen palajában, e kiteszi Mária, éven nem tesz vala. Jó hátnak a tésza, és van király vala. Arva magyaroknak valószott az napja. Dicsért a szél Isten, te szent országod van, hogy új királyt adtál nékünk Szent Istvánban. Reménységünk bennád, vagy is Máriában, mi magyar nemzetünk nagy patronájában.
Így éneklik Kárpát alján, pontosan Klézsén, a Hol vagy magyarok tündöklő csillaga kezdetű Szent István éneket, amelyet Paksa Katalin népzenekutató mutatott be Népzenei hagyományok augusztus 20-a kapcsán című előadásában. Szent István ünnepi különműsorunkban ezt megelőzően Tomisa Ilona néprajzkutató és Kerni Terézia művészettörténész beszélt a nap népi és művészettörténeti vonatkozásairól.
A Szabad Európa Rádió feltehetően 1991-ben sugárzott külön műsorát hallották Szent István napjáról. Az eredeti felvételt az Országos Széchenyi Könyvtár történeti fénykép és videótára őrzi és bocsátotta rendelkezésünkre. Thank you.